Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy keresztelés alkalmával Isten tiszteletünkön keresztség sákramentumában részesült gyermekek Horvát, Csenge, Tóth Attila, Tóth Edina, Marosi Bálint, Burka Boglárka, Tóth Rebeka Dalma és Tóth Bálint Kornél. Isten áldja meg őket és a családjaikat. Ez így sikerült, ez egy szép alkalom volt, köszönjük a kórusnak is a szolgálatot, és azt is terveztük egyébként, hogy lehet, hogy az elkövetkező időben majd úgy orientáljuk a kereszteléseket, hogy egy hónapban egy vasárnapot kijelölünk a keresztelésre, és akkor lehetséges, hogy szintén ilyen nagyobb létszámban tudjuk majd a kereszteléseket megtenni, hiszen ez egy nagyon ünnepélyes dolog. Kívánjuk a családok életébe, hogy Isten áldása ezzel az ünnepélyes vasárnapi Isten tisztelettel együtt kísérje el őket otthonaikba, és a gyermekeket pedig kísérje felnevelkedésük útján, hogy legyenek szüleik örömére, felnőttek majd az életben, és Isten dicsőségét szolgálja az ő életük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Urunk, először is hadd szólaljon meg szívünkből ismét a hálaadás, mert azt jó, hogyha úgy belülről, szeretetből meg tudjuk fogalmazni. Olyan ritkák azok a pillanatok, amikor tisztán tudunk örülni, és hogyha ez az Isten tisztelet most ilyen, akkor azt először is neked szeretnénk megköszönni. Kérünk, hogy bocsásd meg sokféle alkalmatlanságunkat, amivel nem tudunk igazán megnyílni előtted, és ha valamilyen módon csak egy kis részét is az életünknek még nem tudta átjárni a Szentlélek jelenléte, békessége, öröme és útmutatása, akkor kérünk arra, hogy legyen ez a mai nap alkalmas arra, hogy mind magunk, mind pedig azok, akik velünk együtt, egy lélek, megnyíljunk neked, és átadjuk magunkat, életünket a te végtelen dicsőséged szolgálatára Jézus Krisztusban. Így kérlek, Uram, hogy áld meg a mai Isten tiszteletet, áld meg hangzó igédet, áld meg annak hallgatását, befogadását, és különösképpen áld meg a közösséget, amely megtartja és szolgálja a te akaratodat. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenünk, hozzánk szóló igéjét hallgassuk meg János apostol első leveléből, János apostol első levelének első fejezetéből, mind a 10 versből, amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva. János apostol első levelének első fejezetéből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy a nő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Amen. Kedves testvérek, talán maga az ige felolvasása elég is lenne, de hát református istentiszteleten vagyunk, szükségszerű magyarázat is az igéhez, ami lehet, hogy nem annyira mély, vagy nem annyira világos, mint maga az ige, úgyhogy szeretném, hogyha mindenki elolvasná, akár többször is a János első levelének ezt az első részét, mert annyira világos, hogy sokszor csak rontani lehet azon, amit az ige leír, azzal, hogyha megpróbáljuk magyarázni. Két dolog feszül egymásnak ebben az igében, egyébként az egyik az, hogy azért írjuk le ezt, hogy örömünk teljes legyen, tehát örömről beszél az ige, örülni kell, az Isten azt szeretné, hogyha az ember örömmel élni az életét. Ezt elmondom még egyszer, jó? Isten azt szeretné, hogyha az ember örömmel élni az életét. Azért vagyunk keresztények. Mert megtapasztaltuk, hogy ez jó. Ez örömteli. Az az igazság, kedves testvérek, hogy a kereszténység fogalmáról annyira sok téves elképzelés kering ebben a világban, sőt Magyarországon is, hogy megdöbbentő. Nemrégiben láttam egy dokumentumfilmet, maradjunk ennyiben. Dokumentumfilm, vannak nagyon jó dokumentumfilm csatornák, amiket néha néz az ember, és hát élethelyzetekről, élettípusokról is beszélnek benne. Sokszor nagyon érdekes és nagyon tanulságos történeteket is láthat az ember egy-egy ilyen természetfilmes vagy dokumentumfilmes csatornán. Tudom ajánlani, a fiatalok egyébként sokszor rá is éreznek ennek az ízére. Ha nézünk, akkor már inkább ezt nézzük, és ne azokat a csatornákat, amelyekből minden kiderül, csak mondjuk például az igazság nem, mert hát inkább az igazságot talán az interneten egyszerűbb beszerezni. Csak egy példa erre is, nem szeretnék nagyon eltérni, de a több száz civil ártatlan áldozatot követelő repülőgép lelövésének az okát, és hogy ki tette, arról sokan most már nem beszélnek a közmédiában, vagy az általunk nagyon sokszor nézett csatornákon. De most már mi azt tudjuk, hogy miért kellett több száz embernek ártatlanul meghalnia. Persze a televízióban, hogyha ez már nem kellemes, vagy nem kedves, akkor nem mondják. Figyeljünk oda ezekre a dolgokra. Testvérek, nagyon fontos. De visszatérve a dokumentumfilmre, amit fel akartam hozni példának, belefut néha az ember olyan ostobaságokba is, amit véletlenül lát vagy néz, hogy különböző emberek élethelyzeteiről furcsa módon és valamilyen elhajlott módon beszélnek. Így láttam véletlenül, nem szándékosan, most tényleg komolyan mondom, véletlenül egy olyan filmet, ami olyan emberek életéről szólt, akik még nem indultak el a szerelmi élet útján, a párkapcsolatot most kezdik, és most figyeljünk, azt mondta egy hölgy magáról, így is volt beírva a felkonferálásba, hogy keresztény, leszbikus. És azt mondta, hogy mivel keresztény volt, sokáig tartott, hogy rájöjjön, hogy leszbikus. Mert ugye azt tiltják, de ő továbbra is keresztény. Hát nem. Nem. Keresztény az az ember, aki ismeri Jézus Krisztust. És aki ismeri Jézus Krisztust, az ilyeneket nem mond. Ezt a média, ezt a világ ragasztja ránk. Keresztény. És ért alatta egy vallást, egy deklarált demagógiát, vagy egy deklarált erkölcsi törvénysorozatot, 10 parancsolatot, vagy Jézusi hegyi beszédet, Ő az a keresztény, aki ezt olvasgatja, meg úgy gondolja, hogy ez az útmutatás, ez ilyen paragrafusszerűen betartható módon, mint ahogy a használati utasításban van írva, valamilyen szinten működtethető. Nem. Ez egy külső dolog. Keresztény az, akinek a szívében Jézus diktál. Akinek ott van bent. Akivel lehet beszélgetni. Aki szól hozzá. Talán fura ilyet hallani első körben, de így van. Belül az Isten szól, belül Jézus Krisztus szól, beszél, kapcsolatban van veled, közösséged van vele, úgy, ahogy mondja, hogy János, hogy közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Itt megint a Szent Háromság jön elő, igaz, két személyben, soha nem jön úgy, hogy ez a Szent Háromság, de higgyük el, hogy a Szent Háromság létező egy személy, közösség az Atyával és közösség Jézus Krisztussal. Ez közösség, a kereszténység egy belső kapcsolat. Na most, hogy miért mondom ezt? A kereszténységben nagyon fontos, ahogy János apostol leírja, az Istennel való együttjárásban az, hogy mi ezt helyesen tegyük. Ha megismered Jézust, akkor tudod, hogy mi a helyes. És örömöd lesz, mert szabad leszel. Sokan sokféle szabadságot próbálnak az életükben megvalósítani. Jézusban valóban szabad lehetsz. Mint mondtam, ehhez tényleg kell Jézus kereszténynek kell lenni, amihez az kell, hogy a Biblia, az Isten szava az a megfelelő tekintéllyel legyen az életünkben. Következő kérdésem, hogy ezek a szavak, mármint a Biblia szavai, megfelelő tekintéllyel vannak-e az életünkben? A megfelelő tekintéllyel van-e a Szentírás előtted? Vagy csak úgy olvasod, vagy csak úgy van? És tényleg keresztény vagy-e? Mert, kedves testvérek, hogyha valaki komolyan veszi a Bibliát, akkor annak nem csak egy részeit veszi komolyan, és ez nekem tetszik, ez meg nem, akkor ezt hirdetjük, azt meg elhallgatjuk. Sokan azt gondolják, hogy törvényeskedni kell, hogy Jézus is a törvényeket mondta, és akkor a 10 parancsolat, meg a többi törvény, a szeretet, meg az nem fontos. Mert valahol elfelejthetjük, hiszen tisztasága fontos, és az igazság. És ebben a szeretet. Sokan meg pont fordítva mondják, azt mondják, hogy nagy, tágas, rózsaszín szeretetben foglaljunk össze mindent, és akkor ehhez már nem kell az, hogy komolyan vegyük a törvényeket, és betartsuk a 10 parancsolatot mondjuk. Hát lehet hazudni is egy picit, hogyha mondjuk a másik 5-öt betartom, akkor az még úgy belefér, mert 6 meg 3 az mégiscsak nem a híres 6-3, hanem az a győzelmet jelenti, tehát egy jó fiú vagyok. Tévedünk. Nagyon fontos látnunk, hogy a kettőt együtt Jézus megmutatta, hogy hogyan lehet élni, és lehet együtt élni a kettőt keresztény módon, szabadon. De tényleg keresztény módon. Mert hogyha valaki csak egy részét veszi komolyan Jézus szavainak és a Bibliának, és aztán még hozzá kapcsol egy kis ezotériát, vagy hozzá kapcsol egy kis horoszkópot, jól a templomba jönni, és picit feltöltekezni, úgy, hogy megerősödjünk. Mert lelkileg olyan szép ez a hely, és olyan békés, és tényleg az, mert itt van az Isten valóban. Így van. De hazamegyek, és elolvasom a horoszkópot, hogy mit mond holnapra, vagy jövő hétre, mert az még úgy hozzátartozik. Vagy egy kis kabalát, amit lehet itt tűzni valahová, egy kis szerencsét hozó valamit, de lehet kabbalát is, hogyha azt a zsidó bölcsességet vesszük ez alatt, azt is használhatjuk, mert az is fontos, meg az is jó. Lehet egy kis szerencse, egy kis asztalon lekopogás, ugye? Megdöbbentő dolog, azt mondja valaki, hogy én keresztény vagyok, és ezekben a dolgokban nem hiszek, például olyan dolgokban, hogy tényleg nem vagyok tévémániás, de mások elbeszéléséből kíváncsiságból tényleg megnéztem, van ilyen az ATV-n, nem reklámozom, de nem is mondom meg, hogy melyik csatornán. Az ATV-n van ilyen hívő keresztény gyógyító. Láttátok már? Betelefonálás. 450 forint plusz száfa. És a betelefonálónak kéri Isten segítségét, hogy gyógyítsa meg. És közben kérdezi, hogy érzi már, hogy meggyógyult? Érzem, akkor nagyon jó. Érzi már, hogy meggyógyult? Nem, nem érzem. Akkor még erősebben imádkozunk. Érzi már, hogy meggyógyult? Nem, még mindig fáj. Akkor menjen orvoshoz, mert nem, Isten nem adott nekem elég erőt ahhoz, hogy meggyógyítsam. Vannak ilyenek. De én ebben nem hiszek, és hála Istennek, le is kopogom, mondja, én ilyenekben nem hiszek. Vigyázzunk, figyeljünk! A komoly keresztény gondolkodás az Jézus Krisztusból indul ki, és mindent ennek a fényében lát. Azt mondja János evangéliuma, ez pedig az az üzenet, amit hallottunk, aminek tanúi voltunk, megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, ezért hirdetjük nektek is az örök életet. És ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk. Mekkora sötétség az, ha valaki mágusoknak hisz a televízióban, vagy bárhol, bármilyen módon valamilyen fura, megmagyarázhatatlan segítséget vár Isten helyett. Sötétség. Ha az van az életünkben, akkor hazudunk, hogyha azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk. Akkor hazudunk, ha azt mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk. Ha világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A másik oldala ennek az igének az öröm mellett a bűn. Most azt fogjátok mondani, hogy megint a bűnről fog beszélni, és akkor itt most egy kicsit kapcsoljunk ki, mint az egyszeri ember, aki elmegy templomba, hazamegy a felesége, megkérdezi, miközben a ebédet megfőzte, hogy na, kedves férjem, miről beszélt a lelkész, mivel jót aludt az Isten tiszteleten, azt találtak, hogy a bűnről. Na és mit mondott a bűnről? Ellenezte. Tehát a bűnről fogok beszélni, és azt mondjátok, hogy akkor ne mondjam azt, hogy szeretet, mert akkor a bűnről másképpen nem lehet beszélni, csak úgy, hogyha a szeretetet kívül hagyjuk. Nem, nem akarok a bűnről beszélni, a szeretetről szeretnék nektek beszélni. Mert János és Péter apostol gyakorlatilag leveleiben központi helyre állította a szeretetet. Tulajdonképpen ők mondták, hogy szeressük egymást, mert aki Istentől van, aki Istentől született, aki ismeri az Istent, a szereti fele barátját. Csak hogy. Arról beszél János, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Megvalljuk a bűneinket. Miért kell ez? Miért kell megvallani, hogyha hibáztam? Próbáltátok már elfelejteni, hogyha valaki megbántott téged? Sikerült? Anélkül, hogy ha újra találkoznál vele, eszedbe ne jutna? És fel nem emlegetnéd? Nekem volt egy barátom, aki nagyon mélyen megbántott, aztán tovább léptünk, de nem úgy, hogy ő elmondta, hogy beismeri, hogy ez rossz volt és megbántott engem, de én úgy voltam vele, hogy jó, felejtsük el, évtizedes barátságunkra való tekintettel én nem fogom többet felemlegetni neki azt. Nem sikerült. Nem megy. Házasságok is sokszor úgy vannak, hogy valaki elkövet egy bűnt a másikkal szemben, de a másik látja, hogy jaj, ez egyszerű alkalom volt, nem beszéljük meg, de nem is baj, elfelejtem neki, és megyünk tovább a házasságban, csak azt veszitek észre egyszer, hogy kihűlt. Egyre hidegebb. Nincs helye a szeretetnek. Na, itt vagyunk, szereted. Tehát, hogyha ilyen állapotaink vannak, akkor nincs szeretet. És tönkre megy a házasság, és már nem is tudjátok, hogy miért. Azért. Mert nem vallottátok meg, nem tettétek tisztába, és eltűnt a szeretet belőle. Ha megvalljuk, hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Az a baj, hogy nem bízunk eléggé egymásban, meg nem bízunk eléggé Jézusban. A legtöbb hiba azért nincs feltárva, azért nem mondjuk el egymásnak, mert nem bízunk abban, hogy a másik megérti, hogy a másik megbocsát, és tovább tudunk építkezni. Az Istennel szemben valahogy másabb ez a kapcsolat, talán vele meg tudjuk beszélni, le tudjuk tenni. Azt mondom, hogy Uram, én vétkeztem, ezt és ezt rosszul tettem. És mit mond az ige? Hű és igaz, és megbocsátja bűneinket. De jó! Oda megyek Isten elé, megvallom, Isten megbocsátja. És mehetek tovább. Nem mehetsz tovább. Mert azt mondja János, hogyha nem rendeztük egymással, hogyha nincs közösségünk egymással, akkor hazudunk Istennek is. Mert Máté evangéliumában azt mondja Jézus, hogy ha áldozati ajándékodat viszed az oltárról, és közben rájössz, hogy valaki vétkezett ellened, vagy te vétkeztél valaki ellen, és nem mész el előtte, és nem rendezed vele, nem beszéled meg vele, akkor hiába viszed az áldozati ajándékodat az oltárra. Hiába beszéljük meg Istennel, higgyétek el, tudom, tapasztaltam. Hiába beszéltem meg Istennel a dolgot, ha azzal, akire tartozott, nem, akkor fölöslegesen vittem az áldozati ajándékomat az oltárra, fölöslegesen mentem Istenhez, mert az jó, de nem éreztem az áldás áradását. Olyankor nem érzem. Különös kegyelem, ha mégis. Szóval a szeretet az ilyen. Először is tudnunk és hinnünk kell, hogy az Isten tényleg megbocsát. Ő igen. A következő lépcsőfok az, hogy hidd el, hogy a barátod is megbocsát. El kell hinned, hogy a házastársad is megbocsát. El kell hinned, hogy a testvéred is megbocsát. El kell hinned, hogy a szülőd, a gyermeked is megbocsát. Bízzál benne, legyen bátorságod. Ez az út. Nehéz, mit is mond Jézus? Keskeny és tövises. Meg fog szúrni. Igen, odamész és azt mondta, hogy figyelj, megbántam, ezt tettem, bocsáss meg. Lehet, hogy arcul csap, egy tövis. Lehet, hogy nem szól hozzád egy évig. Még egy tövis. De ez az az út. Mert aztán ebből az igazi szabadság jön. Mert Isten lerendezi, és utána rábízhatod az Istenre. Jó, most haragszik rám, mert bevallottam neki a hülyeségemet, bocsánat a kifejezésért. De legalább bevallott, tisztáztam. És az az igazság, hogy ez az igazság, nincs más. Ha nem erről beszélünk, akkor fölösleges, itt az egészet fölösleges olvasnunk, mert ennek az egésznek a központja, a lényege ez. Jézus rámutatott. Tudjátok, milyen nehéz volt neki oda menni a zsidókhoz és azt mondani, hogy ti az ördögtől valók vagytok. Ti az ördög atyától származtok, ő is zsidó volt, és oda ment, hogy hazudtok, mert hazugság atyának a szavait szóljátok. Tudjátok, milyen nehéz volt neki azt mondani a testvéreinek és az anyjának, hogy most nem megyek veletek, mert ez az én családom, aki itt körbevesz. Ott egy olyan, Márk evangélium, egy olyan rész, hogy Mária és a családja Jézusnak oda akart menni Jézushoz, hogy elvigyék. Mert úgy érezték, hogy baj van, kicsit valami nem stimmel nála. És Jézusnak nehéz volt, de ki kellett mondania, hogy nem, most ti tévedtek, rámutatott, neki nem volt bűne, ezért halhatott meg a mi bűneink helyett. De nagyon pontosan rámutat a saját hiányosságainkra. Azért, hogy utána átöleljen. És azt mondja, szeretlek. Jobban szeretlek, mint hiszed. Hibáztál? Tudom. Ezért korbácsoltak meg. Ezért szögezték a kezemet a keresztre. Tudom. Mielőtt még te megszülettél volna, tudtam, hogy mennyi szenvedést fogsz okozni nekem és az embertársaidnak. Önzéseddel, különböző vágyaiddal, különböző hitetlenségeddel, gyengeségeddel, félelmeiddel. Tudtam. Ne félj. De szeretlek. Az Isten szeretete így próbál bennünket megtisztítani minden gonoszságtól. Nem fog megtisztulni a szívünk és a lelkünk a gonoszságtól, hogyha nem járjuk be ezt az utat. Kedves testvérek, az üzenet egyértelmű és lényeges. Isten hűséges és igaz. Isten megbocsát. Te is megbocsátasz. Neked is megbocsátanak. És így lesz teljes az öröm. Ez az igazi öröm, amiről az elején beszéltem, hogy örülni akar, örömmel akarja élni az életét mindenki. Jó. Hidd el, bármilyen öröm, hogyha egy egzotikus dzsungeltúrára visznek, és a legjobbat kapod egy héten keresztül, vagy a legegzotikusabb tengerparton nyaralsz, az nagyon jó és örömteli dolog egy hétig, vagy két hétig. Sőt, lehet, hogy egy villában éled le az életedet 70 vagy 80 évig. És aztán? Nem lesz teljes az örömöd, mert mindig ott lesz egy pici félelem benne, hogy mi lesz aztán, vagy mi van akkor, ha. Jézus hűséges és igaz, megbocsátja, és onnantól kezdve nincs olyan, hogy és aztán, és nincs olyan, hogy mi lesz akkor, ha, hanem van egy biztos reménység, egy teljesen más világ, egy teljesen átszíneződött, örömteli élet. Ezt kínálja a mi Istenünk nektek, nekünk. Fogadjuk el tőle. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük neked az életünket. Igen, köszönjük, bármilyen nehézségeken kellett eddig keresztül mennünk, bármilyen bánat vagy bármilyen próba vagy kísértés ért eddig bennünket. Köszönjük neked. Köszönjük a szomorúságot is, köszönjük az örömöket is, köszönjük, hogy lehetünk. És kérünk arra, hogy te vezess tovább bennünket, segítsd a mi hitetlenségünket. Urunk, olyan nehéz elhinnünk, hogy ha valami meghalt körülöttünk, akkor az még újraélethet. Urunk, a gyászolók szívére kérjük a Szent Lelked erejét és vigasztalását. Olyan nehéz elhinnünk, hogy ha valaki elment közülünk, akkor nem örökre, hanem találkozunk még vele, hiszen fel tudott támasztani. Olyan nehéz elhinnünk, hogy ha meghalt egy barátság, akkor te újjá tudod éleszteni. Urunk, olyan nehéz azt is elhinnünk, hogy ha meghalt egy házasság, akkor te azt újjá tudod éleszteni. Urunk, olyan nehéz elhinnünk azt is, hogyha csődbe ment egy karrier, vagy hogyha egészségünk talán életveszélyesen megromlott, akkor te azt újjá tudod éleszteni, reményt tudod hozni. Pedig te meghaltál és feltámadtál. És ha te a halálból feltámadtál, akkor neked nincsen lehetetlen, te rendbe tudod hozni, fel tudod támasztani, meg tudod erősíteni az életeinket. Így kérünk, Urunk, hogy erősíts és bátoríts bennünket, mert szükségünk van rá. Szükségünk van közösségeinknek, családjainknak leginkább. Szükségünk van rá a gyermekeknek, akiket eléd vittünk a keresztségben. Szükségünk van rá egyházban, a református egyházunkat kérünk, támaszd fel. Szükségünk van népben és nemzetben, mert olyan elveszettek, és olyan reménytelenek vagyunk, és haldoklunk, Urunk. Te, aki feltámadtál, Te fel tudsz támasztani bennünket, kérlek. Hadd higgyünk benne erősebben. És így kérünk a mai napért, a családok örömteli együttlétéért, így kérünk a békéért, a csendességért, kérünk az egészségért, akik szenvednek, azoknak a szenvedését enyhítsd, és gyógyítsd meg őket, ha lehet, hogy adj békességet az életükbe. Kérünk a jövő hétért, az iskola kezdésért, sok száz, sok ezer gyermekért. Légy velünk. Ámen. Magunk csendességében egy rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten felé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.